Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen.
A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Mózes 5. könyvének 5. részéből, a 12. verstől a 15. versig terjedő igeszakaszból a következőképpen. Vigyázz a szombatnak napjára, hogy megszenteld azt, amiképpen megparancsolta néked az Úr, a te Istened. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se ökröd, se szamarad, és semmi némű barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, hogy megnyugodjék a te szolgád és szolgáló leányod, mint te magad. És megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Egyiptom földén, és kihozott onnan téged az Úr, a te Istened, erős kézzel és kinyújtott karral. Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a szombat napját megtartsd. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk ezért. Áldunk és magasztalunk téged, mindenható Atyánk, hogy Jézus Krisztusban te szabadítóként mutattad meg magad. Dicsőítünk téged mindazokért a szabadításokért, amiket eddig is véghez vittél már az életünkben. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, a te gondoskodó szeretetedet. Köszönjük, hogy te voltál az, aki az elmúlt héten is betöltötted a testi-lelki szükségeinket, és köszönjük, hogy elvezéreltél bennünket a te házadba. Köszönjük neked azt, hogy őriztél minket az egész héten, velünk voltál utainkon. Köszönjük a meghallgatott imádságokat, és imádkozunk most azért bűnbánattal, hogy ne haragudj ránk, amikor nem merjük rád bízni a jelenünket, a jövőnket, vagy éppen a múltunk bűneit nem merjük elengedni, és nem tudjuk otthagyni a keresztnél. Bocsáss meg, amikor kicsinyhitűek voltunk, vagy bizalmatlanok veled szemben. Add, hogy a mostani Isten tisztelet is megerősítsen bennünket a veled való közösségben, hadd tudjuk a hitünket és reménységünket teljesen beléd vetni, tudva azt és tapasztalva azt, hogy te nem csak egyszer vagy képes megszabadítani. Köszönjük neked, hogy te rendeltél napot, időt, alkalmat, amikor veled lehetünk, amikor téged jobban megismerhetünk. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy segíts nekünk minden nap, hogy minőségi időt tölthessünk veled, hogy hozzád egyre közelebb kerülhessünk. És könyörgünk azért, hogy lelki értelemben minden napunk lehessen a nyugalom napja, a neked szentelt nap, hadd lehessen a mi életünk Isten tiszteletté. Kérünk most téged azért, hogy te csendesítsd le a szívünket, szent lelked által légy itt jelen közöttünk, áld meg az ige hirdetőjét és bennünket hallgatókat is, hogy amit megértettünk az igéből, azt tudjuk megélni a te dicsőségedre. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található Mózes 2. könyvében, a 20. fejezet 8-tól 11-ig terjedő verseiben a következőképpen. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek az Úrnak nyugodalom napja. Semmi dolgot, semmi munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény, mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. Kedves testvérek, a nagy francia forradalmat máig sokan a történelemben egy mérföldkőnek gondolják, és valóban sok minden meg is változott akkor és azóta. A forradalom által szimbolizált változásokat sokféleképpen lehet jellemezni, talán leginkább úgy lehetne összefoglalni, hogy ebben a forradalomban és a mögötte levő eszmerendszerben mindent megkérdőjeleztek, ami addig evidenciának számított. Kezdve a nagybirtokosok királyok hatalmától elegészen az egyház úgymond hatalmáig, és tovább mentek, kétségbe vonták Isten létét is. Volt egy olyan túlkapás is a régivel való szakítás jegyében, hogy bevezetik az úgynevezett dekádot, és a hétnapos életritmust ezzel felrúgják, szakítva az egyház tanaival. No hát ez a próba aztán csúfos bukást szenvedett. És nagyon jó lenne, hogyha az emberiség végre eljutna odáig, megérteni, hogy amit Isten kijelentett, az az ember számára a legjobb. És az ő törvényei, parancsai azok a mi javunkat szolgálják, és nem az ellenünkre hozta azokat. Ez vonatkozik a negyedik parancsolatra is, miszerint a hét egy napját meg kell szentelni, és jó lenne akkor megpihenni. Svéd munkapszichológusok ezt már régen bebizonyították, hogy ha az ember nem tartja be ezt a rendet, akkor hamarosan az energiáinak a tőkéjét is fel fogja élni, és egyértelmű, hogy hamarosan testi, lelki betegségek fognak megjelenni az ő életében. De ennél sokkal többről van szó, mint sem, hogy a hét napból egyet pihenéssel kell tölteni. Hiszen Isten azt mondta, hogy megemlékezél a nyugodalom napjáról, hogy megszenteljed azt. Menjünk hát sorba, és néhány aspektusát nézzük meg annak, hogy mit akar az Úr üzenni számunkra a parancsolat kapcsán. Elsőként talán felvetődik bennünk a kérdés halva Isten igéjét, hogy hogy is van ez, szombat vagy vasárnap? Hiszen az Úr asztalától, nagy tiszteletű Úr azt olvasta föl, igaz Mózes 5. könyvéből, de ott is a 4. parancsolatot, hogy megemlékezzél, illetve tartsd meg a szombatnapot, én pedig már az újfordítású Bibliából, Mózes 2. könyvéből a 10 parancsolatot úgy olvastam, hogy megemlékezzél a nyugalomnapjáról. Hát hogy is van ez? Szombatnap, vagy nyugalomnap, vasárnap, mit értsünk rajta? Most valóban eredetileg a szombatról, a sabbatról van szó a szövegben. Mi vasárnapot ünneplünk, és emlékszem rá én is, amikor öntudatra ébredtem, amikor már úgy olvastam a Bibliát, akkor én is szembesültem ezzel, és fel is tettem azt a kérdést, hogy hát mi miért nem a szombatot ünnepeljük, ha egyszer ez van benne a Bibliában, akkor még a Károli Bibliában. És minden bizonnyal ezt is ki akarták küszöbölni a fordítók nagyon helyesen, hogy a szombat helyett nyugalomnapot írtak. Hiszen azt mégsem lehetett írni, hogy megemlékezzél a vasárnapról, ha egyszer oda nem az van írva. De miért is ünnepeljük mi a vasárnapot, a nyugalomnapot? Nos, ennek egyszerűen történelmi okai vannak. Tudjuk jól a Szentírásból, hogy az egyház születés napján, az első pünköstkor, amikor hirdette Péter apostol és a többi apostol Isten igéjét, akkor mintegy 3000 ember átadta az életét az Úrnak. Ezeknek túlnyomó része zsidó volt. Most akik zsidó emberek voltak, azok, mikor elfogadták Krisztust, az nem úgy történt, hogy azt mondták, hogy na ettől a pillanattól kezdve én nem vagyok zsidó. Az Úr Jézus is zsidó volt. Tehát ez egyértelmű volt, hogy nekik ugyanúgy folyik tovább az élet, de az a hit, az a vallás, amit eddig gyakoroltak, megtelt élettel. Mert beteljesedtek a proféciák, és tudták, megtapasztalták, hogy valóban eljött a Messiás. De ők ugyanúgy eljártak szombatonként a zsinagógába. Ugyanúgy megtartották az Isten tiszteletet, csak annyival volt több, hogy a rákövetkező napon, a hét első napján, amikor az Úr Jézus feltámadása ünnepe volt, akkor is összegyűltek, és imádkoztak együtt, énekeltek, dicsőítették az Urat, bizonyságtételeket hallgattak meg arról, hogy hogyan történt Krisztus feltámadása, szemtanúk beszámoltak erről, és így tovább. Tehát Isten tiszteletet tartottak. Szombaton, mint zsidó emberek ott voltak a zsinagógában, de vasárnap is nagyon fontosnak tartották, hogy ők külön összegyűjjenek, hiszen szombaton a Krisztus feltámadását nem ünnepelték, vasárnap ők külön ezt megtették. Ezzel együtt pedig tudjuk, hogy beindult a pogányok közötti misszió, Pál apostol maga, tudjuk, milyen sok gyülekezetet bejárt, olyan helyeken adták át az emberek az életüket az Úrnak, akik nem voltak zsidók. Akiknek semmit nem jelentett az, hogy szombatnap megtartása, meg ehhez hasonló, és éppen ezért őket ez már egyáltalán nem érdekelte, nekik egyetlen ünnep maradt a vasárnap, a hét első napja. Ekkor gyűltek össze Isten tiszteleteket tartani is. Aztán pedig tudjuk, hogy a zsidók elkezdték küldözni a keresztényeket, így a zsidóból lett keresztények kiszorultak a zsinagógából, és így maradt meg a vasárnap. Hát tulajdonképpen egy kicsit kényszer is szülte, meg a logika is ezt diktálta, hogy a szombatból így lassan vasárnap lett. Sajnos azonban az idők folyamán ez a tartalom is kezdett háttérbe szorulni, erről éppen a mi nyelvünk tesz tanúbizonyságot, hiszen mi vasárnapnak nevezzük ezt a napot, aminek semmi köze nincs a feltámadáshoz. Nagyon jól gondolja, aki emögött kihallja a vásárlást, mert valóban ez van mögötte. Ennek pedig az az oka, hogy amikor annak idején István király arról hozott rendeletet, hogy 10 településenként fel kell építeni egy templomot, akkor oda valóban a településekről összejártak az emberek Isten tiszteletekre, és volt egy népcsoport, amelyik nem ünnepelte a vasárnapot, éppen a zsidók. És itt egy nagyon jó piaci rést találtak, és azt mondták, hogy nagyszerű, vigyük a portékánkat a templomhoz, hiszen itt összegyűlik 10 településnyi ember, és az Isten tisztelet után az emberek vásárolni kezdtek. És így az emberek fejében ez tapadt meg, hogy a vasárnap, amikor templomba kell menni, az milyen nagyszerű, mert a vásárlás napja. Erről egyébként hozzá kell tenni bűnbánattal, nagyon erősen tehet az egyház is, mert ha nem latinul prédikáltak volna azoknak az embereknek, akik még magyarul sem tudtak talán írni és olvasni, akkor nem a vásárlás maradt volna meg valószínűleg csak az emberek fejében, hanem az Isten igéjének az üzenete is. Így azonban nem értettek szinte semmit abból, amit prédikáltak. Hát ennyit a szombat és vasárnap dolgáról. Mit kíván Isten e parancsolatban az övéitől? Minden tilos. Semmit sem szabad ezen a napon tennünk. És mit jelent megszentelni e napot? Viszonylag könnyű beleesnünk a zsidó nép hibájába a parancsolat értelmezésével kapcsolatban. Ők mindent leszabályoztak. Mindent. Mi az, amit szabad, mi az, amit nem. Két kategóriába sorolták a tevékenységeket, munkának számít, vagy nem számít munkának. Ami munkának számít, az tilos. Így történhetett, hogy egészen életellenes, vagy logikailag bukfencet tartalmazó szabályokat hoztak, amikor azt mondták, hogy tilos tüzet gyújtani. Hát ugye ezt a meleg Palesztinában talán még nem is nehéz betartani, de mondjuk itt Magyarországon téli időben már nehéz volt, és ezért mit tettek a zsidó emberek? Áthívták a keresztény szomszédot, és annak fizettek, hogy gyújtson be, mert neki tilos, de megfagyni meg nem akartak egy hideg szombati napon. Hát ebben biztos, hogy nem gyönyörködik Isten. Mindenképpen tiszteletre méltó az igyekvés a parancsolat megtartására, de nekünk semmiképpen sem érdemes belemennünk abba, hogy mit szabad, meg mit nem szabad, mert ugyanebbe a hibába fogunk esni. Tudjuk jól, hogy egy alkalommal megkérdezték az Úr Jézust, hogy szabad-e szombatnapon kalászokat tépni, ahogyan azt az ő tanítványai tették, amikor egy szántóföldön mentek keresztül. És az Úr Jézus azt mondta, hogy értsétek meg, a szombat van az emberért, és nem az ember van a szombatért. Éppen ezt fogalmazza meg az Úr Jézus, amit az igéhirdetés elején is hallottunk, hogy a törvény van értünk, és nem mi a törvényért. Persze van, aki számára ez indok a szabadosságra. Azt mondják, azt csinálok, amit akarok. Szabad vagyok, tehát azt teszek, amit szeretnék, és ha én úgy látom, hogy dolgoznom kell, akkor dolgozni fogok. Ha meg éppen úri kedvem úgy tartsa, hogy templomba megyek, akkor oda megyek. De hát szabad vagyok, erről prédikált a tiszteletes Úr is. No, azért nem teljesen ennyire egyértelmű ez a helyzet. Ezzel kapcsolatban akár hétköznapi beszélgetésben, vagy bibliaórán el szoktam mondani azt a történetet, ami nincs benne a Bibliában, kimarad belőle, de nagyon tanulságos. Az Úr Jézus egy szombat napon ment keresztül egy szántóföldön, és azt látta, hogy ott egy ember valamit dolgozik. Talán éppen arat, ezt nem tudom, hogy milyen munkát végez, de valamilyen szántóföldi munkát végez. És akkor oda megy hozzá az Úr Jézus, és azt mondja neki, ha tudod, mit csinálsz, áldott vagy. De ha nem tudod, mit csinálsz, átkozott vagy. Mikor először hallottam ezt a történetet, úgy gondoltam rögtön, hogy milyen jó, hogy nem került bele a Bibliába, hát ez butaság így, pont fordítva helyes. Aztán tovább gondolkodtam, és rájöttem, hogy nem. Ez nagyon is jól megmutatja azt, hogy mi a nyugalomnak megtartásának az aranyszabálya. Ugyanis azt mondta az Úr Jézus ennek az embernek, hogy ha te tudod, hogy mit csinálsz, azaz, te 6 napon át hűségesen, becsületesen dolgoztál, mondjuk arattál, és tudod, hogy még van 2 hold föld, amit le kell aratni, és azt is tudod, hogy a következő naptól óriási eső jön, akkor neked muszáj megcsinálni ezt a munkát, még akkor is, ha megtöröd a szombatnapot, mert egyébként ott fog lerohadni a szemed láttára a gabona. Meg fog áldani az Isten téged ebben. De ha te nem tudod, mit csinálsz, te egész héten úgy nagyjából csinálgattál valamit, melózgattál, és most döbbensz rá, hogy húha, holnaptól országos eső lesz, és neked ezért kell most iparkodni, na, ezen nem lesz Isten áldása. Nagyon jól összefoglalja ez a példázat azt, hogy ez az eset, ez a történet, hogy hogyan is kellene értelmeznünk a Szentírás alapján a nyugalom nap megtartását. Sokszor hallottam bizony ítélkező keresztényeket, amikor elmentek autóval egy településen, és akkor azt látták, hogy valaki vasárnap építkezik, és mondták, hogy ilyen, olyan gonosz ember, hogy gondolja ezt, vasárnap építkezni, nem lesz azon áldás, és így tovább. És miért építkezik vasárnap? Nem lehet, hogy azért, mert akkor ér rá a sógor, meg az öccse, meg a szomszéd. Nem lehet, hogy azért építkezik, mert nem tudja máskor megoldani? Biztos van olyan is, aki nem ezért. De nem feltétlenül rögtön ítélkeznünk kell. Ugyanakkor mások pedig nincs az a pénz, amiért segítenének, hiszen nekik pihenniük kell, nem szabad dolgozni. És mennyire meglepődnénk, ha ugyanígy gondolkodna egy tűzoltó, és vasárnap végignézni, hogy leég egy épület, az orvos nem operálna, a nővér nem adna be injekciót, vagy a rendőr végignézni, hogy kirabolják a lakásunkat, mert vasárnap van. Ezért is nagyon jó kifejezés a nyugalomnap, mert azt jelenti, arra mutat rá, hogy legyen a héten egy olyan nap, amit az Úrnak szentelek. És vannak objektív okok, amikor ezt nem tudom megtenni, hogy vasárnap legyen, akkor legyen egy másik nap. Csak legyen egy nap, ami az Úré. A lelkészek vasárnapja például a hétfő. Legalábbis nagyon sokáig így volt, amíg nem vált ilyen rohanóvá, még a mi életünk is, és nem lettek annyira beépítve a hittanórák például az iskolai órarendbe. De például hallottam a Yang Choi nevű lelkész kollégától, aki itt volt nyáron nálunk előadást tartani, hogy Dél-Koreában kőkeményen betartják azt, hogy ott hétfőn nincs lelkész. Ők olyankor hétfőnként igazán pihennek. Van, akik összejárnak pingpongozni, és így tovább, de hétfőn nincs lelkész. Mert nekik is tudják a gyülekezet, hogy szükségük van egy napra, amit megszentelnek. Hát hogy van az, hogy elvárjuk, hogy prédikáljanak nekünk erről, ők maguk meg pont megtörik, megszegik ezt a parancsot. Egy biztos, aki megtartja a parancsolat első felét, azaz 6 napon keresztül rendesen és hűségesen dolgozik, az a 7. nap nagyon is igényelni fogja, hogy megpihenjen a test. Annak nem lesz semmi vágya pihenni vasárnap, és annak torlódik össze a rengeteg munka, aki egész héten inkább henyélt. És éppen ezért ebben a parancsolatban nem csak arra helyeződik a hangsúly, hogy meg kell pihenni, hanem ebben benne van a másik oldal is, a 6 napon keresztüli szorgalmas munkának a felelőssége. Nézzük meg, hogy azok az országok, ahol a reformáció nagyon erősen elterjedt, rendkívül gazdag országokká lettek. Miért? Azért, mert komolyan vették Isten igéjét. Szorgalmasan dolgoztak 6 napon át, a pénzzel úgy sáfárkodtak, hogy megadták Istennek, ami az Istené, és embernek, ami az emberé, józanul és mértékletesen éltek a javakkal, és mindezért Isten megáldotta őket. Egy normális világban ma ez lehetne egy üzleti terv. Bármely cég számára. Ugyanakkor azért is fontos a heti megnyugvás, mert kicsit kilépünk a hétköznapi taposómalomból. Amikor annak idején kukoricát kapáltunk, végigértünk egy soron, jó volt visszanézni. Jó volt egyrészt kiegyenesíteni a derekunkat a sok hajlás után, aztán jó volt visszanézni, hogy milyen hosszú volt ez a sor, egy kicsit úgy lélekben megveregeti az ember a vállát, hogy ez is megvan, és közben azt is látom, hogy ott meg ott állva maradt a dudva. És akkor vissza lehet menni, kihúzni, vagy kikapálni. A vasárnap így a sor vége, amikor Isten előtt meg tudunk állni, és számot tudunk vetni. Uram, mi volt az, amit nem jól tettem ezen a héten? Mit hagytam el? Mit csináltam rosszul? Mire kell jobban odafigyelnem? Ki mellett mentem el, akinek az emberévé akartál engem tenni? Akinek az életéből ez a fajta rend kimarad, az Isten előtti megállás, Isten tisztelet, az ezekre sem fog rálátni. Fontos ugyanakkor elmondani azt, hogy a nyugalomnak megtartása nem heverészést jelent. Nem azt jelenti, hogy semmit nem szabad csinálni. Tudjuk jól, hogy az Úr Jézus is például gyógyított olykor szombaton, ezért őt meg is ítélték, ő pedig azt mondta, hogy milyen képmutatók vagytok, ha beesik az állatotok a kútba, azt kihúzzátok, azon irgalmasok vagytok, de egy ember társatok fölött már nem akartok irgalmat cselekedni. Bizony találkoztam olyan asszonytestvérrel, aki nagyon ritkán jött templomba, és amikor megkérdeztem, hogy miért, akkor azt mondta, hogy hát azért, mert nem ér ide, mert náluk kőkemény szabály az, férje megköveteli, hogy 12:00-kor vasárnap ott kell, hogy legyen a megterített asztal, az asztalon a leves, és enni kell. És van, amikor ő ezt nem tudja teljesíteni, és nem ér oda az Isten tiszteletre. Hát nagyon szép a szabály, nagyon szép az elf, és nagyon helyes, hogy legyen együtt a család, legalább egy héten egyszer, a vasárnapi asztalnál, de mit ér az én kegyességem, ha közben a másikkal szemben kegyetlen vagyok? És hiába feszítek én a templompadban, mint egy nagyszerű, derék, református ember, ha a feleségem én miattam nem jut el az Isten tiszteletre. Van tehát, testvérek, hogy a nyugalomnap megtartása igenis fontos a családban, de az nem kegyes, hanem kegyetlen cselekedet. Az ilyen helyeken a pihenés inkább megöl, mint felüdít. Amikor a család délelőtt elmegy a templomba szépen, aztán délben együtt ebédelnek, szép közösségben, az nagyon helyes. De amikor a gyerek esetleg azt mondja délután, hogy én szeretnék elmenni a barátaimmal játszani egy kicsit, és azt mondják, nem lehet, mert vasárnap van. Amikor azt mondja a feleség, hogy el kellene menni meglátogatni a nagynénit, akit már régóta nem láttunk, nem lehet, mert délutáni Isten tiszteletre kell menni, és nem érünk vissza. Nem hiszem, hogy Isten ebben gyönyörködik. Nem hiszem, hogy az, hogy valaki állandó jelleggel a templomban ül, és közben arra nincsen ideje, hogy valakivel jót tegyen, hogy ez az Isten dicsőségére van. Aztán mindezeken túlmenve egy látszólagos ellentmondásra is felszeretném hívni a figyelmet, amit szintén az Isten tisztelet elején hallottunk. A negyedik parancsolatot ugyanis kétszer hallottuk, nem véletlenül. Nagy tiszteletű úr Mózes 5. könyvéből olvasta, fölén pedig Mózes 2. könyvéből, és az egyik helyen, amit kívülről tudunk, azt olvassuk, hogy Isten megpihent teremtői munkája végén a 7. napon, és ezért kell nekünk is megpihennünk. Mózes 5. könyvében pedig az az indoklás, hogy azért pihenjünk meg, mert emlékeznünk kell arra, hogy Isten megszabadított az egyiptomi fogságból. Rabszolgaként voltak, és szabadságra hozta el őket Isten. Úgy tűnik tehát, hogy ellentmondás, én mégis hiszem, hogy nem az. Egész biztos vagyok benne, hogy ez direkt van így, mert Isten rá akart mutatni valami nagyon fontosra a számunkra. Egyrészt azt mutatja, hogy Isten is megpihent a teremtői munkája után, nekünk is szükségünk van a pihenésre. És ezzel együtt arra is emlékeztet, hogy ő teremtett bennünket is, az övéi vagyunk. Ő alkotott ilyennek, és ő tudja, hogy ez is hozzátartozik a mi életünkhöz, meg kell pihennünk, ez van a javunkra, áldásunkra. Ugyanakkor a nyugalom napja Isten szabadítására is utal, és hiszem, hogy ezzel együtt előre mutat már Jézus Krisztusra. Megnyugszunk a munkáinkból, és hálából az Úrnak adjuk az erőnket, az időnket, mert megmentett a kárhozattól. És ha ezt tudjuk, akkor nekünk a nyugalomnak megtartása nem nyűg, hanem öröm. Sokszor beszélgetünk emberekkel, a lelkészi hivatalban, meg azon kívül is, de elsősorban a hivatalban kerülnek elő ilyen dolgok, és annak örülök, hogy bizony egyre őszintébbek sokan. Bizony van, amikor beszélgetünk, hogy járnak templomba, nem járnak templomba, hogy van ez, akkor elmondják, hogy hát igen, igen, tudjuk, hogy járni kellene, de, és akkor sorolják, hogy milyen gondok vannak, mi akadályozza őket. És egyre többen vannak, akik hozzáteszik, hogy de azért, ha őszinték akarunk lenni, akkor azt is tudjuk, hogy arra van időnk, amire akarjuk. Na, ennek az őszinteségnek örülök. És azt is látom, hogy aki ilyen őszintén szembenéz önmagával, az egy kicsit el is gondolkodik. Ott mindig van egy pici szünet. Talán azt gondolja végig, én nem látok a fejedbe, de talán az forog az agyakban, hogy valóban lehet, hogy ez is fontos lenne. Az Isten akaratára hangsúlyt helyezni, és arra jobban odafigyelni. Mert valóban úgy van az, hogy amire akarok, arra van idő. Amikor néhány évvel ezelőtt jegyet kaptam a Forma 1-re, úgy intéztem minden áron, hogy legyen helyettes vasárnap. El tudtam intézni. Ha valami kevésbé fontos dolog lett volna, valószínűleg nem tudom elintézni. De nekem akkor az fontos volt. Viszont ha elmegyünk nyaralni például, akkor az egy nagyon fontos része a nyaralás megtervezésének, hogy majd ott, azon a vasárnapon hova megyünk templomba. Mert nagyon fontos, hogy az Úrral találkozzunk ott is. De az mégsem olyan, mint a saját gyülekezetben lenni. Nagyon fontosnak tartom, hogy legyen egy otthoni gyülekezet. Ezért szoktuk kérni a távolról érkező családoktól, akik kereszteltetni szeretnék a gyermeküket, hogy jelentkezzenek be előbb otthon, a saját gyülekezetükben. Mondják el, hogy ők itt laknak, és szeretnék a gyermeküket megkereszteltetni Miskolcon, és onnantól kezdve már annak a gyülekezetnek a dolga, annak a lelkésznek a feladata, hogy hogy tartja őket számon, de azt akarjuk, hogy otthon tudjanak róluk. Adjuk meg az esélyt, hogy legyen egy otthoni gyülekezetük. Akik pedig itt nálunk, a városban élnek, azoktól éppen ezért kérjük, hogy 4 vasárnap legyenek itt a keresztelés előtt, hogy megtapasztalhassák, mit jelent ebbe a közösségbe tartozni. Hogy mit jelent itt lenni, és hogy hallják Isten igéjét. Mert bizony miközben mi keresztjének vagyunk, egy közösséghez is tartozunk. A nyugalomnak megszenteléséhez hozzá tartozik a közösség is. Közösség azokkal, akik szintén megmentett emberek, akik velem együtt elfogadták Krisztus szabadítását. Mert egykor majd a mennyben örökké együtt leszünk, egy közösségben. Aki tehát be akarja tölteni a parancsot, az tartsa szem előtt, hogy a nyugalomnap van értünk, és nem mi vagyunk érte. Hogy a nyugalomnap nem csak vasárnap lehet, de legyen egy nap mindenképpen a héten, amit az Úrnak szentelek. A nyugalomnap nem heverészésre adatott, de az ebben való szabadság nem ok a szabadosságra, hogy azt tegyek, amit akarok, sőt a nyugalomnap megtartásához hozzátartozik a szolgálat. A nyugalomnak megtartásához szükséges, hogy szorgalmasan dolgozzunk 6 napon át, és ez a nap emlékeztet a Krisztus általi szabadításunkra és arra, hogy Isten teremtett bennünket. Vele általa kezdődött az életünk, vele teljesedik be, és nála a mennyek dicsőségében lesz majd örök otthonunk. Erre emlékeztessen és ebben erősítsen az Úr bennünket ezen a vasárnapon is. Minden Úr napján. Amen. Urunk, köszönjük neked a te ígédet és annak magyarázatát. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy annyi mindenről hallhattunk, és köszönjük, Urunk, azt is, hogy nagyon sok mindent megláthattunk a te ígéd tükrében, amiben talán megítélsz bennünket, amit nem látsz helyesnek a mi életgyakorlatunkban. Köszönjük neked, Úrunk, azt, hogy igazi szabadságra és teljes szabadságra hívtál el bennünket, de azért könyörgünk, hogy ez a szabadság ne legyen indok a szabadosságra. Segíts, Urunk, hogy amellett, hogy tudjuk, a te parancsaid értünk adattak, ne vegyük azokat félvárról. Így imádkozunk, Urunk, ezért a számunkra talán legkedvesebb parancsért, hadd tudjuk ezt örömmel megtartani. Hadd tudjunk örömmel eljönni a te házadba, a gyülekezet közösségébe, hadd tudjunk örömmel együtt lenni és dicsérni a te nevedet, hadd tudjuk otthon is örömmel gyakorolni a közösséget egymással, és segíts, Urunk, a testi, lelki, szellemi felüdülésben. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiknek oly nehéz ezt megtartani, mert szüntelenül zizeg a fejükben rengeteg dolog. Könyörülj rajtunk, mindnyájunkon, Urunk, vedd el ezeket a szürke hétköznapokhoz tapadó gondolatokat, s add, hogy meg tudjuk magunkat üresíteni, hallani, megérteni, amit te mondani akarsz. Így hozzuk eléd különösen is a gyászolókat, akik minden bizonnyal be vannak szűkülve, és erre figyelnek, ez van állandóan a gondolatokban, hogy elveszett valamely szerettük. Adj nekik, Urunk, vigasztalást, és te emeld ki őket a fájdalomnak, a gyásznak ebből a mélységéből, abba a vigasztalásba, amelyet egyedül te tudsz megadni tökéletesen a benned hívők számára. Így kérünk téged, Urunk, újíts meg bennünket elköteleződésünkben, neked való engedelmességünkben, és vezess el bennünket a boldog, teljes és örvendező keresztény életre. Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.